tök jó hangulat már itt a színpadon. Hadd mutassam be akkor a résztvevőket, Papp Préka Kinga. Csintalan Sándor. Dévény István. És Konok Péter. Épp amikor elindultam otthonról, még utoljára átnéztem a híreket, és egy drámai hangvételű tudósítás van a hiradó.hu-n, tehát egy teljesen független, politikától mentes, teljesen sokoldalú oldalon, ahol azt mondták, hogy hát gyújtogatnak már a hatháziék, és beszámoltak arról, hogy...
Későn mentek ki a temetőbe? Vagy miért
gyűjtöttek? Igen, és hogy már macskaköveket is felszedtek, tehát itt tényleg elképesztő, félelmetes lehet ott a hangulat. Úgy néz ki, hogy hatházi, akit egyébként én nagyon bírok, vagy legalábbis ő viselkedik úgy, ahogy a legtöbb ellenzéki képviselőnek kéne, vagy pártoknak kéne, mindig kitalál valamit, aztán persze a módszereivel lehet vitatkozni, vagy néha stílusával, de minden esetre megint csinált valami olyat, amire tömegek mozdultak meg. És ugye a kérdés az, hogy valahol jókor csinálta-e. Tehát most, hogy van a pedagógus tiltakozás, meg van ez, hogy nem osztja-e meg az ellenzéki figyelmet, az ellenzéki erőket, hát ez a kérdés teljesen világos.
Nekem csak az nem világos, hogy azt mondtad, hogy megnézted a híreket, de akkor mit csináltál a hiradó.hu-n? Ne.
Nekem meg az nem világos, hogy hol szedték fel a macskaköveket, mert hogy a Kunigunda útján, ahol én 3 évig jártam ugye főszerkeszteni, én úgy emlékszem, hogy ott nincs macskakő.
Ez a hozott macskakővel forradalmat vállal.
Batyús buli, persze.
Hát a térkőről beszélünk, amit én sose értettem, hogy miért raknak le, mert rollerrel közlekedni rajta nem lehet, babakocsival mondjuk altatni gyereket viszonylag jól, de amúgy meg jelentős politikai fegyvernek számít, szóval aki magának jót akar, ha csak nem lopott rajta rengeteget, akkor nem rak le térkövet. Nyilván erről szól maga a tiltakozás, és ugye a kérdésfeltevés, csak hogy hagyj reagáljak erre, teljesen kiszámíthatóan, mert én mindig pont ugyanezt mondom, mint az ilyen felhúzós játék erre a kérdésre. A magyarországi politikai kultúra rettenetes nehézségekkel küzd, nagyon hosszú ideje van így, fogták ezt arra, hogy mi homoszovjetikuszok vagyunk, ez nem innen ered, ez egy sokkal régebbi keltű hiba vagy nehézség a magyar politikai kultúrában. A magyar akkor szeret fellázadni, vagy akkor hajlandó igazán kockára tenni dolgokat, amikor már túl vagyunk a reménytelenség fokán. Ez nem butaságból van, ez egy kulturális minta. Nem kell Toldi Miklóst olvasni hozzá, de most ott van a moziba, el se kell olvasni, meg lehet hallgatni. És ezért nagyon fontos azt megértenünk, hogy azért telik ennyi időbe érdemi politikai változást elérni, mert először ki kellett alakuljon a tiltakozásnak a kultúrája. Azok a látszólag kudarcot vallott, semmire se jó, mit tiltakoztak itt, tüntetések, hídfoglalások, egyetemfoglalások, ilyen-olyan gyülekezések, amik mind ilyen-olyan mellékutcákba befutottak, ezek valójában hozzájárulnak ahhoz, hogy a mai magyar közösség és társadalomnak az a része, aki erre hajlandó, megtanuljon tiltakozni, megtanuljon önvédelmi készségeket kifejleszteni magában, mert ezek nélkül nőttünk fel. És szerintem ez ennek része. Én nem gondolom, hogy a tanárügy, meg a kunigundázás, meg a tanárügy, meg a kukások, meg a volánsofőrök, azok egymásnak ellent mondanak. Értem, hogy ez miért merül fel. Tehát, hogyha egy politikai párt kommunikációs stratégiáját néznénk, talán. Valójában egy társadalmi közösségnek a tanulása és fejlődése során egyáltalán nem mondanak ennek ellent, és én nagyon-nagyon várom azt a napot, amikor a kukások, a szennyvizesek, a tanárok, a sofőrök és mindenki más, aki egy kicsit is jót akar ennek az országnak, együtt képes kiállni egymásért. Mert ebben a fajta egységben lesz az erő akkor, és nem a kormánypárt egységében, amit tudjuk, hogy honnan ered.
100%-ig egyetértek. Teljesen hamis az a politikai állítás, amely némely ellenzéki pártoktól most elhangzott az elmúlt napokban, hogy ez elviszi a figyelmet. egyszerűen nem így van. Meg kell tanulni az isekben gondolkodni. Én szerintem ezek a problémák, amik most, amikre tüntetésekkel, demonstrációkkal reagálnak emberek, ezek egyszerre, egy időben, nem egy csomagban, de nagyjából halmozottan egy időben jelentek meg, és aki tiltakozik, azt helyesen teszi. Nincsenek itt sorrendek, ez nem verseny, nem lehet versenyként tekinteni rá. Lefegyverző, mint ahogy azok a kérdések, vagy azok az állítások is. Na és akkor most mi történt? Az történt, hogy görög szerveződik a társadalmi elégedetlenség joggal és okkal. Lehet azt mondani, hogy nem eléggé. De az, hogy bárkinek az aktivitása keresztül húzza a másik aktivitását, ez tévedés, ez erősíti egymást. Ez az egyik dolog. A másik viszont, amit a Sanyi, amivel kezdte. És meg vagyok döbbenve. Nem tudom, mennyien figyelték, vagy figyeltétek a tegnapi demonstrációról szóló különböző Facebook tudósításokat, de ezek után még jobban fogom figyelni. Szeretném megemlíteni egy hölgynek a nevét most, hogy a Sanyi szóba hozta azt, amit szóba hozott, a Német Eszterét, aki tegnap kim volt, és a Facebookon tudósított arról, hogy a rendőrkordon nem engedték át, és egyszer csak azt hallotta, és készített fotót, hogy Ria Hungária, és hogy menjünk be. És hát leírta, hogy azok az urak, akik ezt ott előadták, ezek nagyjából milyen formátumúak voltak, nagyon nyilvánvalóan nem voltak a tüntetés részei. Eszter megtette azt, hogy magához ragadott egy ilyen bömbit, és elkezdett arról szólni, és felhívni a figyelmet, hogy itt valószínűleg provokátorok vannak. Ez megtekinthető a Facebookon különben. Nagyon-nagyon profi és elegáns tréningfelsőben voltak különben, és az volt a hátukra írva, teljesen szokatlan betűtípussal különben, hogy párbeszéd. Én vissza is írtam egyébként.
Párbeszéd, amelynek nincs tagsága, nincs semmi, és mindenki tudja,
de nincs egy párbeszéd. De ezek szerint van edzőtermük.
Az a helyzet, hogy ennek persze van humora. Van humora, de ennek fényében, amit most itt a Sanyi előadott, baszottul nem vicces. Nem, ezt most nem azért mondtam, hogy ne röhögjünk egy jót is, dehogy nem. Tehát nyilvánvaló, tehát nem bántásból mondom. Nagyjából az történik, ami sejthető volt már elég régen, hogy előbb-utóbb ilyen eszközökhöz is fognak hozzányúlni. Úgyhogy haladunk.
Tehát arra gondolsz, hogy megpróbálják kriminalizálni az ott tüntetőket.
Hát könyörgöm, tehát hogyha egy tüntetés van, vagy egy hogy mondjam, székházfoglalás, vagy igazából nem tudom, egy követelés, akkor nem feltétlenül, lehet, hogy ezek provokátorok voltak, de én annak örülnék, hogyha a tömeg bemenne. Én annak örülnék, hogyha kihúznák onnan azokat, akiket ki akarnak húzni. Tehát nem csak szöveg lenne erről az egészről. És ha egy tüntetést arra kell provokálni, hogy radikális legyen, akkor az a tüntetés azért nem az igazi. Nekem azért ez a véleményem. Mert egyetértek abban egyébként, hogy nincsen ilyen verseny, meg tényleg ez egy szupermarket, mindenki azt vesz le a polcról, amit akar, és többen sok mindent, rohadt nagy az elégedetlenség, teljes joggal, tényleg egy katasztrofális helyzetben vagyunk. Igazából már nincs olyan dolog, ami ellen lenne fontos, meg értelmes tiltakozni ezek, hogyha összenőnek, összeérnek, egymásba gabajodnak ezek a tüntetések, ezek a hát lázongások, én azt remélem, hogy azért arra is sor kerül, ahol már tényleg a bemenés nem lesz ilyen kérdéses probléma, és mondjuk nem lehet ezt provokátoroknak kihasználni, mondjuk ez vicces, hogy párbeszéd, tehát tényleg ezt ugye el sem tudom képzelni.
Csak kemény magjuk van.
A történet.
A párbeszédnek tagsága nincsen, de csak kemény magja.
Az tény, hogy azért rengeteg tüntetésen voltam, még mielőtt magyarországoni tüntetések divatba jöttek mondjuk nyugaton, és ott mindig az volt, hogy amikor a tüntetés úgy igazán rendesen kezdett fungos lenni, és én kezdtem élvezni, mert ugye előkerültek a molotov koktélok, és mindenki fölúszta az állarcot, akkor jöttek a trockisták, és azt mondták, hogy ezek provokátorok. A blackbox, akik dobálóznak, azok mind provokátorok. Nem feltétlenül. Generalizálódjon a dolog, legyen radikálisabb a dolog, radikálisabb is lesz, és generalizálódni fog, mert szerintem tényleg nincs más út. Állandóan most már magamat is rettenetesen unom, de ezzel hogy bemegyek a boltba, akkor az forradalmi agitáció, hogyha meglátom az árakat. Tehát én azt várom, hogy nagyot szóljon, és ne csak szóljon. Tehát, hogy legyen azért most már, mindenki beszélt már itt igazi rendszerváltásról, meg ellenzékváltás kell, meg ez kell, meg az kell, hogy végre valahol a tövét fogjuk meg a dolgoknak. És ne csak a kukások, meg a tanárok, meg a, mit tudom én, a Kunigunda utcaiak nőjenek össze, hanem például nézzük meg az új szociális törvényt, és háborodjunk iszonyatosan fel. Nézzük meg azt, hogy egyáltalán ez a pszichopata beteg rendszer, ami a NER, ez hogy működik, hogy nyúlja le, hogy próbálja egyébként lenyúlni a tiltakozásokat, hogy próbálja csitítani őket, több irányból egyébként, kormány irányból, ellenzék irányból, és hogy próbálja elejét venni annak, hogy pont ez megtörténjen, amiről beszéltél, hogy generalizálódik a történet egy össztársadalmi tiltakozásával válik, mert azzal nem tudnak mit kezdeni.
Most komolyan, ugye nem gondoljátok komolyan, hogy párbeszédes, meg itt tudom én, ellenzéki tüntetők mentek ki ezekkel a feliratokkal a hátukon, és nem azért vannak ezek a feliratok, vagy lettek oda téve, ha úgy tetszik, vagy kitéve, hogy nagy totál tudjanak készíteni. Nagy totál tudjanak készíteni arról, hogy ezek egyébként most a tűzzel játszanak, és az erőszak eszközéhez nyúlnak azok a barbár hatházis izék. Ezzel együtt a Péter világképét és világnézetét és alarmizmusát amúgy tisztelve irodalmilag, én senkit nem biztatnék arra, hogy erőszakba torkoljék ezen a rendszer ellen történő lázadás. Mi sem hiányzik már ennek az országnak, és ettől a szociális viszonyok nem fognak megváltozni. A társadalmi ellenállásnak van ezer más formája, ezt tessék megtanulni. De remélem, hogy ha a vért akarsz látni, akkor a te véred is ott lesz.
Igen, én úgy gondolom, hogy ha a vért akarok látni, akkor az én vérem is ott lesz. Én szívesen belerakom a véremet, hogyha valóban van értelme a történetnek. Addig nincs értelme egyébként a történetnek, amíg folyamatosan arról beszélünk, hogy jaj, erőszakmentesség, jaj, ez egy ilyen nem is tudom, egy ilyen szent tehén, hogy ne bántsuk őket, ne csináljunk semmit.
És ki mondta, hogy ne csináljunk semmit? Ilyet senki nem mondott.
Amit mondasz, az nagyjából az a ne csináljunk semmit. Ne menjünk be, ha valaki be akar menni, az provokátor.
De most tegyük fel, hogy te elmentél erre a tüntetésre, és a Párbeszéd testépítő tagozatának lelkesítő szól a mára, úgy döntesz, hogy kiráncigálsz valakit. De ki a bánatot ráncigálnál ki? Mert azt mondtad,
a kiráncigálás, ezt nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy valóban be kéne. Nem úgy, mint egyébként a múltkor volt, hogy a nép képviselői útján bemegy, és akkor ott lebegtetik a parlamenti belépőjüket, hogy én képviselő vagyok, engem nem lehet bántani. Nem, akkor is az embereknek kellett volna bemenni, akik ott voltak. És most is úgy gondolom, hogy be kéne menni. Tudod, milyen marha veszélyes az, amikor így provokálnak? Mert esetleg komolyan veszi a tömeg, és bemegy. És akkor mi van? Akkor a Párbeszédes izéverőle megírja, tényleg megírja a pesti srácok, hogy bementek és romboltak. Hú! És akkor mi van?
Ez most rendkívül ellenforradalmian fog hangozni, de felvállalom ennek az árát. Nagyon nagy különbség van a között, amikor van elég húzása egy tiltakozásnak, és annak a lendületével emberek megmerik engedni maguknak, hogy bemenjenek valahova, és én itt most nem hajánál fogva ráncigálásról és verésről beszélek, hanem mondjuk épületek elfoglalásáról, amire már volt példa. Meg van óriási különbség a között, amikor még nem érzi senki, vagy a többség nem érzi azt, hogy ezt meg tudja tenni. Nem érzi ezt még az avantgárd sem. És aki viszont egyet merészel lépni, annak tízszeresen csapnak a pofájára. Az szerintem a magyarországi tiltakozó mozgalmaknak egy óriási tragédiája, és ebben az ellenzéki, vagy nem kormánypárti média nem annyira, de szintén felelős, mint a propaganda média, hogy amikor valaki kiemelkedik ezekből a tiltakozó mozgalmakból, azokból azonnal ilyen csúcsfigurát csinálnak, és iszonyatosan gyorsan, borzasztóan leharcolják őket mindenféle módon. Nyilván a propaganda média sokkal méltatlanabbul, de egyébként a nem kormánypárti média is lehetne egy kicsit több tekintettel ezekre az emberekre. Én ugye úgy beszélek, mint aki tizen sok évvel ezelőtt nem ebben a rendszerben, szintén egy káromkodással híresült el először kamera előtt. Erre nem emlékeznek is, ez nagyon jól van így, ez azt jelenti, hogy azóta csináltam több dolgot is. De hogy ez borzasztó, borzasztó, mindegy, megtaláljátok a kurucinfon, ha nagyon kell. Borzasztó terhet ró azokra az emberekre, akik ezt felvállalják, és nem áll mögöttük senki. Én csak azt gondolom, hogy nem lehet olyasmire bíztatni ezeket a szószólókat, vagy akik látszólag a tömeg élén járnak, amiben a mögöttük levők nem fogják támogatni őket, mert rajtuk fog elcsattani.
Hát az a jó, hogyha rajtuk csattan, az a jó, hogyha a mögöttük levők úgymond eléjük kerülnek.
Nem a Hatházit sajnálom.
Nem a Hatháziról beszélek, én arról beszélek,
mert a Hatházi pontosan tudja, mit csinál, és szerintem jól csinálja.
De ezt az avantgard, ez addig működhet avantgardként, meg ezek a vezéregyéniségek addig működhetnek vezéregyéniségként, amíg látszólag legalábbis radikálisabbak, mint általában azok, akiket úgymond vezetnek, vagy akiket befolyásolnak. Én azt szeretem látni a történelemben, amikor teljesen mindegy most erőszak vagy nem erőszak, hogy amikor azok a... Nem szeretem a tömeget, mert ugye elkoptatták ezt a szót. Az a sok ember, aki elégedetlen, az túllép ezeken az önjelölt vagy feldobódott vezetőkön, és a saját kezébe veszi a történetet. Egy kicsit ez nekem olyan, mint amit a leninisták mondják mindig, hogy hát sajnos a viszonyok még nem voltak elég érettek. A viszonyok azok pillanat alatt meg tudnak érni. A viszonyok igazán tényleg egy szikrától be tudnak lobbanni, és sose tudjuk előre, hogy mikor fognak egyébként belobbanni. Amikor Mao elvtárs azt mondta, hogy a vörösgárdisták jöjjenek Pekingbe, és elindultak, akkor Mao elvtárs volt a legjobban megdöbbenve, hogy úristen, mi történik. Tehát így, és számtalan ilyen történelmi példa van. Nem tudom, milyen szituációban élünk, mert mondom, ez előre mindig megy. Ha már Lenint előhoztam, szerintem erről sokat röhögtünk annak idején, hogy 1916 végén Leninnel csináltak egy amerikai lap egy interjút, és megkérdezte, hogy is Lenin úr, hát mikorra várja Oroszországban a forradalmat, és mondta, hogy az én életemben arra már nem fog sor kerülni. Ugye 2 hónap múlva tört ki, pedig ő aztán úgy odafigyelt arra, hogy mi történik a világban, nem tudjuk megjósolni.
Jó, ezt nem vitatom el, és csak hogy pontosítsak, nekem nem a Hatháziért fáj a szívem, a Hatházi pontosan tudja, hogy mit csinál, azért van ott, nagyon helyes, hogy ott van, de amikor mondjuk 15-16-17 évesek világos, állnak mozgalmaknak az élén, őket nem lehet kitolni.
De ők nem állnak az élén, ők tulajdonképpen már maga az a tömeg, csak éppen kiemelkedtek belőle olyan értelemben, hogy ők voltak ott a színpadon. Jó, hát és ez az erősségük egyébként. Én ebben egyetértek, hogy azt mondod, hogy őket ilyen értelemben félteni kell.
Hát, de ők nem már nem a vezérek. Tolni.
Az már annak a jele, hogy valamint mondom, radikalizálódik az, ami addig vezérek szövegelése volt.
Jó, hát kétségtelen, hogy az én generációmhoz képest, ahol politikáról egy szót is kiejteni, ha csak nem karrierpolitikus akartál lenni, akkor az idiotizmusra volt egyenlő. Elégedetlennek lenni, meg puszta ostobaság, hiszen ügyeskedni kell, nem ügyesnek lenni. Ahhoz képest ez egy rendkívüli előrelépés, és én nagyon örülök neki. Csak egy kicsit féltem ezeket a gyerekeket és fiatal felnőtteket minden lesajnálás nélkül, és nagyon szeretném, hogyha nem annyira fiatal felnőttek, nem tolnánk őket maguk előtt.
Pista.
Ja. Jól elkanyarodtunk, de ha már ide kanyarodtunk, akkor most gondolom a Lilire gondolsz, nyilván
legfrissebben. Hát meg sokakra.
Jó, meg az előzményeket ismerjük, ugye, vagy a fekete nővérnek persze. De hogy én most ezt nem láttam, hogy őt, hogy vele ez történt volna. Tehát amikor elkezdődött a balhé körülötte, akkor mi is azt mondtuk, meg én is azt mondtam, hogy csak nehogy az legyen, mint ami eddig volt. De most mintha nem ez történt volna. Tehát én nem láttam azt se, hogy a nem kormánypárti média annyira sztárolta volna, és nem tudom, mit próbált volna belőle generálni. Meg annyira azt se, hogy a pártok hirtelen elindultak volna felé, és gyorsan belép a Momentumba, aztán kilép a Momentumból.
Épp elég nyomás. Egy maga
jó, de mit csinálja a média? Neki? Tehát most hadd védjen magunkat egy kicsit. Hát most, ha van egy ilyen történet, akkor nyilván megpróbálod megkeresni az illetőt is, interjút kérni tőle, beszélni vele, lehetőséget adni neki, tehát hogy nem tudom, hogy hol van a határ, vagy mire gondolsz.
Figyelj, tudomásul veszem, hogy most nem követted el ezt a hibát, te mint médiában dolgozó személy,
mindig jól csinálom,
és dicséretben részesítelek. Mint a magyar médiában nem dolgozó személy, hiszen én megengedtettem magamnak.
De most egy picit
ezt az arroganciát, ezt csak viccből mondtam, ezt visszamondom.
Réka, egy picit elkanyarodtunk, mert itt a Sanyi meg a Péter összevitatkozott azon, hogy meddig, és ez egy érdekes kérdés, hogy meddig kell elmenni egy tüntetésnek? Meddig mehet el egy tüntetés?
Nem tudom, ilyen kérdés nincs. Tehát egy tüntetés addig megy el, amíg el tud menni.
Oké, csak ugye a Sanyi féltette az ott lévőket, te pedig azt mondod, hogy ne féltsük az ott lévőket, hanem igenis menjenek be, folyjon vér, mert akkor majd eléri az erő. Ha jól értettem, hogy akkor, mert akkor eléri azt, amit el akart érni.
Nem, ezt sem mondtam. Én azt mondtam, hogy nem szabad visszafogni, vagy nem kellene visszafogni senkinek egyébként ezeknek a dolgoknak a dinamikáját. Ami történik, az kell, hogy történjen. Odáig megy el egy történet, ameddig elmehet.
Te emlékszel a 2006 őszén az érzéseidre a TV Ostromnál? Akkor mit éreztél?
Azt éreztem, hogy ott lenne a helyem, hiszen erre várok évek óta. Arra várok, hogy valaki
és nem komolyan,
valaki komolyan csináljanak valamit a rendszerrel, mint olyannal, tehát a globális nagy rendszerrel szemben, és ugyanakkor néztem ezeket a csávokat, és azt mondtam, hogy sajnos nincs ott a helyem, tehát sajnos azért a szélső jobban én nem fogok lemenni tüntetni. Baromi furcsa érzés volt egyébként. Tényleg, én nagyon szeretem az ilyen jellegű tüntetéseket. Nem a vér miatt, hanem azért, mert ezek tudnak elérni valamit. Mert ezek azok, amik tulajdonképpen kitermelhetik a tiltakozás további formáit, amiket már nem lehet meg nem történté tenni, mert egy énekelgetést, egy mit tudom én, egy élő láncot, bármit, meg nem történté lehet tenni. Elhallgatják, nem foglalkoznak vele. Ugye jön mindig az, hogy nincs tovább lépés belőle, nem ért el semmit, eltűnik már arra sem emlékszik senki, hogy milyen káromkodás, én emlékszem, milyen káromkodással került be a Réka a média
az
figyelmébe.
Az mindegy is, ne keressenek rá.
De hogy így... Mindig ugyanaz a körbetopogás, mindig visszatérünk, mindig a kiinduló pontnál vagyunk, mindig azt hiszik, hogy felfedeztük a spanyol viaszt, mindig jelszavaink vannak, mindig vezéreket nevelünk fölé, mindig azt mondjuk, hogy csinálja valaki más, amikor a tömegnek kéne ezt csinálnia.
Jó, de a hatháziféle demonstráció, az milyen dinamika? Tehát az arról szólt, hogy oda megy hétre felhívni a figyelmet arra, hogy a propaganda és a közmédia, majd ennek a tiltakozó sátorozásnak a végén benyújt onnan egy törvényjavaslatot, ami arról szól, hogy betiltják, tehát megszűnik teljes mértékben az állami hirdetés. Mert nyilván ezzel a kormányzat...
Oda mentek, azért ez nem az a... mentek oda.
Rendben van, de mégiscsak ez volt az ügynek a...
Ez az apropó.
Hát igen, de
ez
most...
amit szoktam így erre példaként hozni.
De most
te
betörnél a székházba,
rendőr akadémiában, amikor eldobják az almát. Ugye az a rendőr eszi az almát, eldobja, valakit fejbe talál, 5 perc múlva fosztogat mindenki, és lángban áll a negyed. Ez az alma.
Megnézted ezt a film?
Hogy?
Te is megnézted a rendőr akadémiát?
Hát ne hülyes, hogy voltam én is fiatal. Hát akkor volt az a film fiatal, amikor én fiatal voltam. Például a laktanyában egy csomó.
Várjuk, szeretnék közbeszólni. Tehát, hogy 2006 ősze.
Ne szólják közben.
De 2006 ősze. Akkor ugyanis, ha jól értem, Péter, ott megtörtént az, amiről beszélsz, tehát tovább ment a dolog, és egy hatalmas nagy tiltakozási hullám lett belőle, utcai harcoktól kezdve letartóztatott emberekig. Én ugyan a tévostromnál nem voltam ott, de egyébként utána mindenhol.
Én ott voltam. Leghátsó sorban, mert nagyon gyáva vagyok. Végignéztem az egészet, és amikor így kitisztult az épület, akkor a három másik budapesti anarchistával, mert csak a Konok nem jött el.
Mert nekem elveim vannak.
Bementünk a lépcső tetejére, körülnéztünk, volt nálunk egy manifesztó, azt végül is nem olvastuk fel, senki nem volt ránk kíváncsi, és akkor elmentünk. De annyiban, hoppá, tessék, már is, itt, hát vér nem folyik, csak egy kis vörösbor. De nekem folyton folyik a vérem, és abban sose lesz valahogy elég nagy ribillió, vagy forradalom, de annyi baj legyen. Szóval, hogy ezt, amit a Konok mondott, hogy ott sokan, amikor az őszödi beszéd kijött, csak hogy egy picit komolyabban vegyem a dolgot, ott nagyon sokan nem kizárólag jobboldaliak érezték azt, hogy ez most az a fordulópont. És szerintem sokunknak más és más ponton jött el az, amikor úgy érezte, hogy ez most már nem az én felbojdulásom, meg nem az én tüntetésem. De azért sok magát baloldalinak, vagy ilyennek, olyannak gondoló ember is oda ment, és ezt én nem vitatnám el a tévészékháztól, én nem tartom azt annak a rettenetesen súlyos sötét pontnak a magyar történelemben, mint aminek...
Most ezt nekem mondod, mert nem, én nagyon nem.
Nem, amit állítólag baloldaliként érezni kéne, mert én azzal a baloldalinak mondott cseppet sem baloldali kormánnyal nulla dologban értettem egyet. Szóval most olyan,
úgy érzitek, hogy most
ezt.
Van egyáltalán hasonló lelki helyzet, mint akkor volt?
Sándor, ez nem lelki helyzet kérdése. Lehet, hogy most nincs hasonló lelki helyzet. Nem tudom, mi az, hogy lelki helyzet. Egyébként elege volt az embereknek.
Tudatállapot.
Az elege volt az embereknek történet. Most már tényleg nem hozom föl a bolti árakat. De a mindennapi valóságunk, hát világos, legalábbis szerintem egyértelmű, hogy ezt nem lehet már hosszan csinálni. Ez még csak nem is politika. És igazából az az erős tiltakozás, ami már igazából nem is politika. Mert az nem fogható be politikailag. Arra már nem lehet pártokat rakni, arra már nem lehet politikusokat rakni. Amikor az elégetlenség, a düh és a kilátástalanság meg a kétségbeesés vezeti ezt az egészet. Az tud változtatni. Addig nem, és ebben valahol igazad van, bár én nem szeretem az ilyen mi magyarok meg hasonló általánosításokat, abban igazad van, hogy ezek azért akkor történnek meg, amikor már nincs kiút, amikor már tényleg nem lehet kordában tartani a dolgot, mert hát vagy tiltakozol, vagy éhendög lesz. Sokan egyébként inkább éhendöglenek, erről szól a kapitalizmus.
Jó, de egy ilyen helyzetből, mint amit mondjuk most a Hatházi teremtett a tévészékháznál, de egyébként mindegy, hogy hol, gondolsz te arra, Péter, hogy most akkor neked szegezem ezt, mert ugye annyiszor elmondtuk ezeket a bolti árakat, hogy amikor már januárban, amikor még rosszabb lesz, meg még jobban meg kell húzni a nadrágszíjat, akkor egy ilyen helyzetből kialakulhat az, ami mondjuk 2006 őszén kialakult később?
Bármiből kialakulhat. Ezért mondom ezt a hülye almát. Tehát bármi lehet a trigger, bármi lehet a szikra. Valaminek ki
na
kell
jó,
alakulnia.
De ez egy elméleti válasz. Ki fog alakulni?
Szerintem nem tud kialakulni.
Hogy ezt akarod-e kérdezni, de az a benyomásom, hogy igazából mindezt akarjuk kérdezni már 10 éve, hogy nem mindenki 10 éven, de sokan. Hogy ki fog, vagy mikor fog. Nem
az előbb azt mondtad, hogy te azt várod, hogy majd mindenki együttések van. És közben meg ott tartunk, hogy nem tudom hány év után a pedagógusok végre egy minimális szinten legalább önmagukért, meg egymásért kiálltak. Tehát nem az, hogy a kukások, meg a pedagógusok, meg mit tudom, ki együtt, hanem legalább a pedagógusokon belül, társadalom belül lett egy szolidaritás. Ugye amikor azt mondták, hogy ha nálunk bántanak kollégát, akkor mi 300-an, mi 600-an ezt meg azt fogjuk csinálni. Na az már valami. De hogy ilyen nagy összefogást, ez, én nem tudom, ezt teljesen esélytelennek látom. Maximum ilyen véletlenszerűen, ahogy arról most már sokadjára beszélünk, hogy ez a demonstráció, meg az a sztrájk, meg ez a polgári engedetlenség úgy egy időben történik meg. De ennek is spontán meg véletlenül lehet valamilyen hatása. De az, hogy itt most válnak vetve mindenféle ágazatok, képviselői elindulnak, mit tudom én is, valamit csinálnak, semmilyen, mert hogy nem látom ennek a morzsáját se, a szikráját semmit.
És én nekik az internacionálét Kánonban.
Hát nem, ha ismerik a nótát, akkor persze.
Én sem így képzelem egészen pontosan a dolgot, és ezzel nem leszek népszerű a pedagógusok körében, akiknek nem gyarapítom a számát, szerintem nem sokak bánatára. De azért az is van, hogy a pedagógusok tekintélyes része, és az érdekképviseleti szerveik egy tekintélyes része, az előző rendszernek is nagybástyái voltak, és ennek a rendszernek is, hát ha nem is szándékosan, de tulajdonképpen a passzivitásukkal nagyon hosszú ideig bástyái voltak, ezért én egy nagy dolognak tartom, hogy végre, hosszú idő után, mondjuk 2015-6-ban végre kiálltak magukért a pedagógusok, és már akkor is kiálltak mellettük a diákok. Szerintem egyébként hamarabb, mint sok helyen a pedagógusok maguk. De erre mondom azt, hogy ez egy hosszú fejlődési folyamat, sok évbe telik, amíg szerintem sincs olyan, hogy mi magyarok, de létezik politikai kultúra, ami nem egységes, meg nem mindent ugyanolyan, de meghatározza azt, hogy egy közösség hogyan tud egymással együttműködni, és ennek a politikai kultúrának változnia kell, és ennek a politikai kultúrának változnia kell mindenkorra. Mert hogyha odáig terjed, és most nem a rendszerváltást akarom teljes egészében elásni, de odáig terjed, mint ahogy terjed 90-ben és kicsivel utána, hogy valamennyit változtatunk, és aztán rettentően sajnáljuk ezt a szegény fiatal rendszert, nehogy véletlenül alakítani kelljen rajta, hát még csak most kezdte, akkor újra ugyanebben a slamasztikában fogjuk találni magunkat nagyon hamar és újra és újra.
Jó, csak közben olyat sem mondhatunk, hogy a pedagógusok. Mert hogy a pedagógusok egy jelentős része Fidesz szavazó, meg hogy konzervatív, mint most azt nemrég ugye egy ilyen felmérésből kiderült. És akkor, tehát ők nem fognak kiállni, mert hogy állnának ki? Még ha ő is azt gondolja, hogy szar a fizetése, ő is azt gondolja esetleg, hogy
pont,
nem így kéne.
Ez az,
de a politikai tábor logika működik, és ő nem fog demonstrálni a kormány ellen, meg a párt ellen.
Nem, de lehet, hogy demonstrálni nem fog, de pont az látható, részben egyébként az április 3-ai választási eredmények után, mert egy óriási pofon volt az ellenzéki gondolkodásúaknak, ugye mindenki, szinte mindenki abban hitt, hogy majd itt legalábbis valami paritás lesz, de esetleg még ugye győzelem is, hát ez nem lett, ugye tudjuk mi lett, én meg mondtam előre, de hát mindegy. Pont ez a szegmens, ez a rétege a dolognak, hogy a szekértábor logika, ki milyen politikában hisz, ki Fidesz szavazó, ki volt Fidesz szavazó, ki DK szavazó, hogy ez talán egyre kevésbé kezd el számítani, mert a valóság, a realitás, az felülírja ezt az egész történetet. Lehet, hogy tüntetni nem megy ki az a tanár, aki mondjuk Fidesz szavazó, mert ugye ez még úgymond Fidesz ellenes tüntetés. De ugyanúgy érzi ezt az egészet. Hogy mondjam, nem lehet már, vagy legalábbis én abban reménykedem, hogy egyre inkább feloldódik, és egyre kevésbé lehet ezekbe a csapdákba beterelni a történetet. Utáljátok egymást, mert ti fideszesek vagytok, ti meg ilyenek vagytok, ellenzékiek vagytok. Egyébként az emberek nagy része sem ilyen, sem olyan, hanem egyre nyűgösebb. És szerintem ez a pedagógusokra is igaz.
Nem fog sztrájkolni. Az a pedagógus sztrájkolni se fog. Mert úgy érzi,
nem kell, hogy a sztrájk,
hogy a végig gondolja, az ilyen kormány ellenes valami.
De nem, mondom, pont,
úgy van eladva,
pont egyre nehezebb, nem is egyre nehezebb, egyre kevésbé adja magát, hogy az emberek ezen gondolkodjanak. Tehát ezen a rétegén a valóságnak, hogy mi kormány ellenes, meg mi nem. Amikor egy kormány, hát azért valószínűleg zuhan, és nem hiszem, hogy a medián felmérés ebben a szempontban, bármilyen felmérés egyébként ezt mutatja, a fideszesek között is zuhan a Fidesz népszerűsége. Lehet, hogy leszavaznak rá, meg lehet, hogy még kirakják, már nem rakják ki szerintem annyira az Orbán Viktor képet. Van egy kisebbség, aki mindig is ki fogja rakni a seggére az Orbán Viktort, meg magára tetováltatja, de azért nagyon nagy a bizonytalanság ebben a kérdésben is, mert a fideszes tanárok nem keresnek többet. A fideszes tanárok lehet, hogy jobban tudnak érvényesülni, és könnyebben lesz belőlük iskola igazgató, de még ez se biztos. A selejtje meg elmegy a tankerületbe, izének, csinovnyiknak. Tehát így konkrétan nekik sem jobb, meg ez minden egyéb sajtkészítőre és tejipari munkásra igaz. Tehát, hogy nem így működik már a valóság, és az, hogy a valóság nem így működik, akkor ez elég gyorsan leszivárok szerintem
látod,
a mentalitásban.
Hol látod, hogy nem működik a valóság? Mert a valóság meg úgy működik, látjuk, hogy nem minden pedagógus.
Mert
rengeteg iskolában nincs semmi, teljes megyékben alig van valami. Tehát, hogy hol van az a valóság, amiről beszélsz?
A valóság egyre inkább elterpeszkedik. Az, ami most történik, ennyi nem volt. Ennek az, ahogy mondjam, matrix, tehát iránya is van, ereje is van. A matrix, ugye vagyok, vektor. Nem baj, a múltkor meg a moderátort nem tudtam, vagy mit, animátort, úgyhogy nehezen mennek ezek az idegen szavak. Tényleg most, azért nem tudom jobban megmagyarázni, mert nekem valahogy annyira teljesen egyértelműnek látszik, hogy ez így nem folytatható tovább. Ugye felkelések, lázadások, horribil edictu forradalmak mindig akkor lesznek, amikor a dolgok már nem folytathatóak úgy tovább, és egyre kevesebben viselik el azt, hogy valamilyen módon rábeszéljék őket ennek a folytatására. Ez rohadtul igaz a pedagógusokra. Azért a pedagógusoktól, akik teljesen egyetértek abban, hogy mint mindannyian egyébként oszlopai ennek a rendszernek, ugye a proletárok arról ismerszenek meg, hogy ők a kapitalizmus sírásai, de közben saját ketreceik rácsait kovácsolják, írta Marx. Mindannyian persze oszlopai vagyunk ennek a rohadt rendszernek, de a pedagógusok valóban sokat számítanak abban, hogy hogyan alakul a jövő, hogyan formálják a gyerekeket, csomó hisz a poroszos pedagógiában, egy csomó tényleg teljesen alavult elképzelései vannak, egy csomóan utálják a gyerekeket. Vannak ilyenek, nyilván. Mindenki találkozott ilyen pedagógussal. De azért ez most változik. Már nem az, hogy megszeretik a gyerekeket, hanem az, hogy valamit akarnak csinálni. Legalább magukért kiállnak. Kialakul egy szolidaritás, ami viszont eléggé páratlan. És tudom, hogy a Hont András neve az egy ilyen teljes, ő most a véres rongy ebben az egész történetben, de azért jól rámutatott arra, hogy elgondolkodhatóan rosszul egyébként, szerintem rossz irányból, hogy hát mi ez a stréberek forradalma, hogy a diákok kiállnak, a gyerekek kiállnak a tanárokért. És így, nem tudom, ez pont ellenkezőleg igaz, ez nem a stréberek forradalma, hanem annak, hogy ezek a felszínes, a társadalom mindennapos békéjében, amikor mindannyian tűrünk és kussolunk és hallgatunk, ezek a természetes kapcsolódások, hogy a gyerek meg a tanár az ellenség, meg hogy a tanár elnyomja a gyereket, a gyerek meg megpróbálja főbosszantani a tanárt, és elérni, hogy minél előbb menjen nyugdíjba idegösszeroppanással, ezek eltűnnek, feloldódnak. Ahogy annak idején a taxis blokád, lement az ember, és beszéltek egymással az emberek. Amikor valami történik, az ember emberek szóba állnak egymással. És akkor ezt gerjeszti tovább a folyamatot, mert szóba álltak egymással, valami történt, a szóbaállástól tovább történik a dolog.
Ez valami nagyon történt,
Péter. Nem az történt, hogy én ebben hiszek. Tehát igazából
valami
jókat tudok aludni, amikor politikáról beszélünk, én a lázadásban, a felkelésben, az ellenállásban és a rebellióban
hiszek. Bocsi, nem rajtad mosolyogtam, nem azon, amit mondasz, csak ugye felém nézve mondtad, és én meg közben viszont láttam csintalan
fejét. Én meg el tudtam képzelni.
Lódítsunk ezen a dolgon még egyet. Ugye az, hogy ez a helyzet kialakuljon, amit a Péter most már viszonylag röviden...
Jó, most már befogom. Ideje.
Hát ugye a magyar, vagy magyarországi értelmiségnek is lenne némi feladata, gondolom én. Most itt ülünk öten, az egyetlen...
Ha megint én csináljak meg mindent.
De mindjárt Sanyi, te is egy nagy monológgal, mert azért biztos, hogy lesz erről véleményed. Tehát ugye egy ilyen értelmiséginek, mint te mondjuk ide kiállsz, mondod a magadét, még akkor is, hogyha ebből esetleg hátrányod is származhat, lehet, hogy előnyöd is. De az értelmiséginek gondolom én ez lenne a feladata. Nem tudom, láttátok-e Weiser Arindánál Koltai Lajost, aki egy világsztár, olyan kevés magyar világsztár van, ő világsztár, ki lehet mondani, büszkék is lehetünk rá, és hogy viselkedett? Nincs itt, nem tudja magát megvédeni, tehát nem is akarom ezt tovább ragozni.
Egyébként valószínűleg azt mondaná az interjú alapján, hogy nem emlékszik rá.
Nem emlékszik rá. Igen. Vagy ugye a magyar papság nagyon más, mint a lengyel. A lengyel papság részt vesz a közéletben, nagyon markánsan. Nagyon-nagyon markánsan elmondják a véleményüket. Hát nálunk most már, bocsánat és tisztelet a kivételnek, de arra emlékszem csak az utóbbi időkből, hogy arra búzdítottak néhány helyeken, hogy menjenek a Fideszre szavazni. Most itt van Székely püspök, aki kiáll legalább emellett a pedagógus kérdés mellett a maga módján. Hogy látjátok ezt, hogy olyan hiány vagyunk az értelmiségnek, olyan hiány vagyunk a székelypüspököknek, olyan hiány vagyunk akár a konokoknak is.
Na, hát beszélj egyes szám első
szám. Na jó, de annak nagyon könnyen.
Én elvezettem a fonalat is. Egyébként.
Még néhány tucat ilyen analistakkal, aztán pont ki lesz.
Nem az analistára gondoltam, hanem az értelmiségre, hát aki kiáll.
Egyébként, bocsánat, sajnos 2006-tal kapcsolatban muszáj ezt elmondanom. És ez átnyúlik ebbe a történetbe is, amit most megéltünk, meg amit szóba hozott a Sanyi. Én akkoriban a Hír TV-ben dolgoztam, nem voltam lelkes híve a Gyurcsány féle szisztémának és annak a politikának. Mondjuk én személy szerint rosszul voltam egész éjszaka, mert megértem azoknak a... Együtt voltam, ha úgy tetszik, tevőlegesen azokkal, akik sok mindent igyekeztek megtenni, hogy a Gyurcsány rendszer bukjon meg. De hogyha a tévészéknál, az ostrománál, amikor elkezdett ez a teljesen hülye gyerek csaszja üvölteni arról, hogy forradalom, mondjuk egyetlen egy érdeme volt, nagy érdeme volt, meg nagy jelentősége volt, hogy a Hír Televízió ott volt, és fölvette a TV ostromot, mert ha nem lett volna ott a TV, az a három ember a vízágyúba, biztos, hogy ott hal meg. Nyilvános kivégzést nem hajtottak végre. Akkor is lehetett tudni, hogy mindazok a... nem a Kingáék, akik ott, meg egy csomó ember, aki ott kín volt a placon, és nézte, hogy ott mi történik, de csak a vak nem látta, hogy az akkori hatalom, és sajnos utóbb az is kiderült, hogy még az ellenzékének egy jelentős része tevőlegesen provokált erőszakot. És ez ugyanígy volt október 23-án is. Ha azt lehet mondani, hogy bűnöző elit vezette hatalmon és bizonyos értelemben ellenzékben akkoriban az országotok, ez ma már nyugodtan kimondható. Nem kell látványos dolgokra gondolni, engedjétek meg csak, hogy ugye elmondjam, hogy én kim voltam délelőtt október 23-án, a Balcsi-Zsirinszki út és az Alkotás út a sarkán voltak rendőrök, majd amikor kikergették a parlament elől az ott demonstrálókat, akkor érdekes módon nem a nyugati felé, nem a Podmanicki utca felé kergették őket, hanem az Andrássy út felé, ahol több százezer ember volt, a zsinagóga felé és az Asztória felé. Aki ezt nem fogta föl, azzal nem hiszem, hogy azt lehetne mondani, hogy különösebb analitikus készség. Az elit összeesküvött erőszakba hajszolta, provokátorokon keresztül, nem forradalmi lázadás volt az, és hát a tévéosromról most nem is beszélve. Én nem gondolom, hogy ez az urak által akár naivitásból ajánlott út lenne a helyén való. Az emberek sokasága sok-sok ilyen tüntetésen keresztül, és visszautalok arra, amit a Kinga mondott, el fog odáig jutni. Nem fizikai erőszakkal, ám de erőszakkal, mert hát maga a szakszervezeti sztrájk is az erőszaknak egy formája, félreértés ne legyen. Akkor pontosan fogalmazok, tehát én azért a véres erőszakot ráadásul kontraproduktívnak is gondolom, leszámítva mondjuk Bielorussziát, bár ott is kivégezték a politikai demonstrálókat. Aztán utólag baromi nagy tanúságokat lehet ebből levonni. Én a legfontosabb problémának azt tartom ebben a históriában, hogy az emberek tömeges elégedetlensége, a rendszerrel szembeni elégedetlensége nem tud szervezett politikai formát ölteni. Ennek a részleteiben most nem mennék bele, hiszen mindenki által ismert, ugye más sem történik, csak az, hogy a politika és a izé a szar, meg a tömeg, meg nem tudom mi. Mint ahogy egyébként az, hogy Magyarország szakszervezetmentes övezet, az ellenállást erejétől és lehetőségétől, ez is megfosztja az embereket. Ha majd ebben a kapcsolatban sok ember által szervezett módon megjelenik a társadalmi ellenállás, akkor lesz változás, ez az egyik dolog. Mindaddig persze lehet. És én is, ha már a Péter elmondja, hogy ő a rendőrakadémián nevelkedett ebben az ügyben, én meg ilyenkor emlegetem a 130 éve a Posványba és a Dagonyába rohadó Argentinát. Tehát lehet ezt a végtelenségig csinálni, ebben ez tévedés. Akkor fog ez változni, hogyha szervezett politikai akarattá tud formálódni. Ehhez persze ilyen kísérletek, próbálkozások, aktivitások kellenek, és nem lebecsülve. Amikor például a Hatházira gondolok, és mindjárt befejezem most ezt a tévé akciót, amúgy politikailag remélem azért, hogy a Hatházi is fölfogja, hogy ebben a rendszerben a televíziót vagy az állami tévét külön instant módon megbuktatni nem lehet. Hát ilyen nincs. Hát ez a rendszer lényege. Tehát azt ettől a rendszertől várni, hogy majd oda dobja az állami médiát, hát amúgy egy kicsit, hát eleve groteszkna. Az azonban, hogy politikai nyomás alá helyezi ez a közösség, aki ott volt, azokat az embereket is akár, akik ott dolgoznak, az nagyon helyén való.
Akkor nem ismétlem meg a kérdést.
Értelmiség le van szarva.
Mi van leszarva?
Az értelmiség.
Ja, az értelmiség.
Ez az értelmiség, meg pláne.
Igazából az utolsó mondatával egyetértek.
Csak akkor köbbél föl és állj alá.
Hát ha minden kérdésemre ennyit válaszoltok, akkor 5 perc múlva megyünk haza. Tehát...
Na ne reménykedj. Nem kell parkolóórát fizetni.
Meddig fizetted?
Ingyen van a parkolás.
Mit a parkolást?
Szóval nekem, mint posztkatolikus, majdnem paraszt gyereknek, hát hivatalosan azért valláskáros útnak számítok én is, mert azért eltöltöttem egy csomó nagyon hideg vasárnapot abban a nagyon hideg templomban. Egy rendkívül szimpatikus, tiszteletes társaságában, nem annyira kedves nagyanyák társaságában, akik egész más katolicizmust vasaltak be rajtam, mint szegény János atya. Annyi baj legyen. Szóval, hogy nekem azért eléggé zokon esik az, ahogy a magyarországi egyházak nagyon kevés kivétellel mérhetetlenül megalázkodtak. Egyébként a súlyuk ellenében annak dacára vagy attól függetlenül is. És most nem azokról beszélek, akiket erővel megtört ez a mostani kormányzat, hanem azok, akik önként és dalolva, és minden probléma és ellenállás nélkül feküdtek be, és feküsznek be folyamatosan ennek a rezsimnek, akik a szegregáció bástyájaként majd elvégzik azt, amire még az állami iskolák sem hajlandóak, és hasonlók, és akkor most az az állítás, hogy majd ők itt a szegények megsegítését, őket kell aztán igazán különösen kitüntetni, hiszen ők azok, akik ezt a feladatot elvégzik, nem pedig a szociális ágazatok, akik valójában tekintélyes részben elvégzik. Nem vitatom el egyébként azoknak az egyházaknak a teljesítményét, vagy azoknak az egyházi intézményeknek a teljesítményét, akik tényleg tesznek ebben az ügyben, de azért ne viccelődjünk már egymással. És amikor egy-egy egyházi vezető így megszólal, bocsánat, sajnos ők is nagyon hamar el tudnak szigetelődni, akár a saját egyházukon, sőt, akár a saját egyház községükön belül, amit kriminálisnak tartok, amit te is emlegettél, és ami egyébként nagyon sok sikeres, nem nagyon erőszakos tiltakozó, vagy egyáltalán nem erőszakos tiltakozó mozgalomra jellemző, hogy ott egyébként jellemzően az egyházi vezetők és más szellemi vezetők részt szoktak venni ezekben, és nem beszoktak feküdni a rezsimnek. Mert amíg a szellemi vezetők, meg a közösségi vezetők minden áron az elnyomó rezsimet akarják erősíteni, addig azért nagyon nehéz még azzal az ellenszéllel is megküzdeni. Én nem tudom, hogy tudunk-e annyira jól énekelni, mint az észtek meg a délafrikaiak, hogy ilyen erőszakmentes forradalmakkal szórakozunk, a püspökeink nem olyan nagyon határozottak, mint az övéik. Szerintem volna ezen mit dolgozni, de a népzenénk alkalmas az ilyesmire, szóval kísérletezést ajánlom.
Azért milyen pikáns, nem a te... A Szeged-Csanád megyei izé, ahogy nem... Te oda tartozol, nem? Nyíregyházban?
Hát nem, én rendkívül nyírségi vagyok, sajnálom.
Ja, bocsánat. Jó, azért az milyen, nem tudom, hogy van-e példa arra, hogy mondjuk egy ilyen egyházmegyei nagyságrendű intézmény, bárha másutt a világon a 21. században egy üzleti vállalkozással szerveződjön. Hát, mert az a,
ugye
a
hát kis... Ausztriában van.
Igen? Na jó, hát de ez félretéve egyébként ne menjünk már el, ha egy mód van rá, amellett, mert hogy minden összefügg mindennel, szóval mindaddig például, ameddig ebben a társadalomban túlnyomónak mondható az álláspont, hogy az az erkölcsi attitűd, ahol az úgynevezett emberi közösségnek egy jelentős része képtel a gyilkost az áldozattal megkülönböztetni. Ezt annak fényében mondom, bocsáss meg, Sanyi, két borzasztó hír van, volt ma, ez volt az egyik, amit te mondtál az elején, a híradónak ez a fajta tudósítása, én még most is alig kapok tőle levegőt. A másik különben az, hogy, de aztán nem muszáj erre reagálni, de nem akartam mindennek úgy elmenni, hogy ezt nem említsem meg, hogy Oroszországban is tegnap volt, ha minden igaz, a Nemzeti Összetartozás napja, vagy valami ehhez hasonló nevű intézmény, ahol egyébként Putyin tartott egy nagy beszédet, ahol egyébként eléggé sajátos módon kis hazánkat is szóba hozta, mint Kárpátaljára aspiráló országot. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy újból, ha már a rendőrakadémia sokszor szóba kerül, elmondjam, hogy senki ne számítson arra, hogy ennek a mocskos háborúnak egyhamar vége lesz. És ehhez kell, hogy igazítsa, ha úgy tetszik, a saját személyes életviszonyait is. Bocsánat ezért, amit most mondtam.
Hát, ha jól értettem a kérdést, Sanyi, ami úgy fél órája hangzott el, úgy, ahogy...
Még emlékszel?
Nem, de nagyjából igen, hogy Székely püspök nem a pedagógusok mellett állt ki egyébként, hanem ugye annyit mondott, nem volt egy olyan radikális megszólás, annyit mondott, hogy azért megkéri a törvényhozást, hogy majd, amikor ezt a bizonyos végrehajtási rendeletet is megalkotják a jogalkotók, akkor legyen már benne, hogy milyen forrásokat rendelnek ezekhez a feladatokhoz azoknak a szervezeteknek, amelyek előrébb vannak sorolva ebben a szociális rangsorban, mint a gondoskodási rangsorban, mint az állam. Tehát ennyit mondott, tehát nem tudom, hogy ez azért... Tehát nem illetődtünk meg ettől, nem, hogy Atya Úristen, mekkora forradalmára. Püspök úr, szerintem ennyi volt az elmúlt fél órának a vizéje, valami helye.
Igen, igazad van, Pista, összekevertem.
Nem, csak hogy szerintem már annyira megbeszéltük ezt.
Annyira tegnap történt, vagy hogy... Ja. Jó, hát hogy az Pista szerint megbeszéltük ezt, már nincs ebbe több.
De én szívesen mondok csúnyákat a papokra, de szerintem is már kicsit túlbeszéltük a dolgot.
Itt ülök!
Isten őriz, Isten őriz. Azon gondolkodom, talán a Csintalannal, meg Dévényi Pistával átéltük azt a helyzetet különböző munkahelyeinken, hogy a úgynevezett főnökség, vagy a tulajdonos elvár valamiféle cenzúrát az ott dolgozótól. És akkor az ember azt látja a többiektől, hogy, és itt most magamról hál' Istennek nem kell, hogy beszéljek, mert ebből én tényleg kimaradtam, hogy ugye próbálnak egyre jobban a főnök kedvébe járni, és olyan utasításokat is végrehajtanak, amit egyébként a főnök nem várt volna el. Ez azért jutott eszembe, mert azért ez a kormánypárti értelmiség azért mond egészen elképesztő dolgokat. Tehát azt azért nem gondolnám, hogy mondjuk Orbán Viktor elvárja Schmidt Máriától, hogy akkora baromságot mondjon, hogy Németország nem létezik. Viszont lehet, hogy Schmidt Mária meg azt gondolja, hogy ha ő ilyeneket mond, akkor ő mennyire jót mond. Amúgy is egy teljesen zavart hölgy szerintem hosszú ideje. Vagy a Bencsik András, ugye, aki, hogy is fogalmazott a pedagógusokkal kapcsolatosan? Hogy, igen, nagyon kemény volt, hogy a pedagógus szakmát ellepték a... Kik lepték el?
Zsizsik?
Nem.
Söpredék, a neve... Söpredék, igen. Ezer szinonimája van ennek. Igen. Bocsáss meg, Sándor, szeretném leszögezni, hogy én nem dolgoztam olyan munkahelyen, ahol a főnökön bármit megrendelt volna. Egyetlen, bármilyen furcsán is hangzik, egyetlen egyszer vitatkoztunk össze, amikor arról vitatkoztunk Simicska Lajossal, hogy vajon a Vaskupola hadművelet idején helyesen tette az izraeli hadsereg, hogy gyalogosan ment be, ahelyett, hogy szétbombázta volna Gázát. Lajosnak volt ez az utóbbi az álláspontja, az enyém azt mondta, hogy az volt, hogy a katonailag egyébként a gyalogos katonák bemenete a sokkal humánusabb, mint a szétbombázás. Tehát egyáltalán nem biztos, ami lényeg, nem az, hogy mit csináltam, meg mit nem, hogy az ilyen rendszereknél az apparátus verseng a kegyekért. Ha verseng, akkor nyilván ki kell találnia azt, hogy vajon a főnök mit vár el tőled. Mária, aki egyébként egy okos nő, jól látható módon egyébként a nyilvánosságnak valamiféle sajátos vákumába került, és ő neki folyamatosan van egy olyan késztetése, hogy megfeleljen valamiféle főnöki elvárásnak, és megágyazzon a magyar külpolitikának. De amúgy én igazából azon röhögtem, és ez ennyiben az értelmiséggel összefügg, én láttam most egy vitaműsort, ahol azt mondták nagy empátiával, kedves ismerőseim, hogy mindazok, akik így idézik ezt a Schmidt-Fária-féle szöveget, ahogy te, azok persze kiemelték a kontextusból, mert Mária asszony biztos arra gondolt, hogy az a Németország már ne, ez a Németország már nem az a Németország, mint ahogy persze az a Németország, mely nem az a Németország, az természetesen már az a Németország se, ami volt a hitleri Németország, de nem is volt a weimari Németország. A lényeg ebben mégiscsak az, hogyha a teljes kontextust szemléljük, hogy egy önként vagy dalolva igen sokan a kormánypárti értelmiségi körökből, valamilyen okból, és ezek például igazi rejtélyek, azt gondolják, sokszor nem is tudják, de teszik, hogy ennek a világnak, ennek az országnak valamilyen módon ehhez az eurázsiai politikai modellhez kell tartoznia. Valamiért azt gondolják, hogy mondjuk Lukasenka világa, az élhetőbb világ. Valamiért azt gondolják, hogy a Putyin seggéből kilógni élhetőbb világ, mint mondjuk 26 társországgal egyezkedni. Ebben a persze nehezen élhető Nyugat-Európában, ami azért mégiscsak egy kicsit jobb hely. Szóval a rejtély az igazából, nem az a rejtély, hogy Schmidt Mária mit mond, az a rejtély, hogy egyébként mitől zabálja a magyaroknak egy jelentős része ezt.
Minden antiszemita narratíva azzal kezdődik, hogy nekem semmi bajom az zsidókkal, de... Na én ezt most megfordítanám, én rettenetesen rühelem Schmidt Máriát. Tényleg, ha meghallom azt, hogy Schmidt Mária történész, akkor a történésztől frászt kapok, mert volt egy ismerősöm, aki rendes, ilyen hentes ember volt, és amikor egyszer azt mondtam neki egy beszélgetésben, hogy Sztálin az a rohadt mészáros, akkor kikérte magának. Én ugyanígy érzem Schmidt Máriával, de... Hogyha elolvassuk azt az egész beszédet, vagy nem beszédet, az egész szöveget, amit ott Schmidt Mária lenyomott, akkor ez egy koherens neospengleriánus ilyen nyugatalkonya történet, aminek mint minden hazugságnak sok igazság magva van. Ugyanis azok a hazugságok, amik így totálisan hazugságok, hogy jaj, nézd, Sándor, ott esik rád a mennyezet, ezek nem hatnak, föl se néztél rá, látod? Azok a hazugságok hatnak, amiben sokféle igazságot építenek be.
A Mein Kampf is ilyen volt.
A Mein Kampf is ilyen. Így van, a Mein Kampf pontosan ilyen volt. Egyébként rengeteg igazság van benne, amiket egy általános hazugsággá kovácsol össze. Ez a Schmidt Mária szövegére teljesen igaz volt. Ebből egyébként kiemelni azt, hogy Schmidt Mária azt mondta, hogy nincs Németország, ami hát egy szar metafora volt. Ezt önmagában nézni, az kontraproduktív. Pont azért kontraproduktív, mert mint gyöntjük a takonyra, lecsapnak rá, hogy pont ezzel, hogy itt szivatjátok a Marinkat, meg milyen teljesen igazságtalan ez az egész történet. A Bencsik az teljesen más tészta. Tehát azt nem teljesen értem, hogy a értelmiséghez szóljon a Bencsik András, nem biztos van neki valami diplomája igazából, nem tudom, de hát így én nem vagyok nagy értelmiség rajongó, és úgy gondolom, hogy nincs az értelmiségének étosza, de van értelmiség, meg aminek nincs étosza, meg van Bencsik András. De tényleg, én csak arra szeretnék rá, abban teljesen egyetértek, hogy ez a túlihegés, túlteljesítés, ez egy milyen spirál, hogy működik, persze, hát ez így duhog egyébként szerintem minden munka ilyen kicsiben és nagyban, az ilyen sajátos helyekkel, mint mondjuk a NER, valóban erőteljesebben duhog, de hogy azért ne ítéljünk állandóan, és ne ítéljünk főleg hirtelen, mert magunkat csaljuk csapdába. Hogyha azt mondjuk, hogy a Mária bolond, ez nem jó, az perelhető, és szeret perelni. Én nem mondom, hogy a Mária bolond, de időnként úgy viselkedik. A legtöbb szövegében egyébként ezt az úgy viselkedést érem tettem. Ez mostannál sokkal összetettebb volt. Én szerintem mindenkinek érdemes elolvasni, ezt eldöprengeni
rajta. Ez nem az volt, amikor Bajár Zsolt műsorában...
De meglepő módon igen.
Na de ott annyi volt, hogy a Bajár Zsolt azt mondta, hogy szerinted létezik még...
Jó, de hát ezt egy hosszasabb beszélgetés után mondta, ez a lezáró.
Tehát a Mária Zsolt egy életműve, persze.
Írt egy olyan életisztikát, ami azt fejtegeti oldalakon keresztül, hogy Németország nem létezik. Tehát azért kicsit más.
De a Németország nem létezés, mondom, metafora volt. Az átlag nyugati fényolvasó pedig ezt úgy gondolja, hogy a Schmidt Mária szerint ott egy fekete lyuk van. Tehát, hogy így megyek, hoppá, nincs német, itt volt, még nemrég kilátta. Azért nem így van. Tehát ne csaljuk magunkat törbe, egyébként...
Engedd meg, hogy törbe csaljam saját magamat. Te ne csalj magad törbe, jó?
Csalja.
Meg nem tudom, hogy te honnan tudod, hogy az átlag nyugati olvasó mit gondol.
Nyugati fényolvasó, nem nyugati olvasó. A nyugati olvasó,
jó,
nem,
nyugati
nem hiszem,
fényolvasó,
hogy Máriának
minden,
van.
De miért épp, jó, hát ez meg a... Hogy hívják? Na, a te frajdi elszólásod. Jó, honnan tudod, hogy az átlag nyugati fényolvasó mit gondol?
Én azt látom, hogy az átlag nyugati fény újságcikk mit akar, hogy az átlag nyugati fényolvasó gondoljon, és azt látom, hogy az átlag nyugati fényolvasó zabálja, mint az izit.
Péternek a reprezentatív mintája vannak az átlag nyugati fényolvasóra.
Sajnos vannak. Elég jelentős Facebook
életem van. Ekkor a társadalmi kapcsolatban.
Találkozom velük, igen. Ott.
Anyám úristen, itt. Akkor tényleg fogok politikai találcsokat
kérni. Komoly kommenthadosztályok van.
Na de szóval.
Szóval.
Nem, hogy ez a, tényleg ez a hülyeségverseny, hogy minél keményebbet és minél durvábbat mondani, hát ez most már elég régóta zajlik, és hát egyre magasabb szintre, vagy alacsonyabb szintre jut, ugye ki honnan nézi, vagy hogy szeretné látni. És pont azon gondolkodtam, hogy ugye a PAB Dani barátunk, az MTV a vezérigazgatója most, amikor a Hang nevű szervezetnek válaszolt, akkor gyakorlatilag az alapsort, nem? Vagy valami
ilyesmit küldött. Szerintem a macskája ráment a klavíratúra.
Igen, ezt te fejtetted meg, mert azt te írtad azt, hogy PAB Dani egy szarember.
Nekem a macskáim konkrétan szoktak ilyeneket üzenni.
Igen. Hogy ez nem történhetne meg, nem? Tehát, hogy ez, sokszor elmondtuk már, hogy a normális országban, rendes történelmi fejlődési országban ilyennél már kirúgnák meg, de egyáltalán meg se történhetne, hogy valaki egy ilyen pozícióban, közpozícióban így reagáljon egy hivatalos megkeresésre. De az a baj, hogy itt az történik ilyenkor, hogy ez cool lesz. Hogy öcsém, ezt jól megcsináltad, Dani. Ez fasza volt. Meg hogy valaki ír valami keményet, amire azt gondolja, és akkor utána, hogy másnap így hányan írták alá a tiltakozó levelet ellened, 40-en, az meg az nagyon jó. Én megpróbálok egy olyat írni, hogy 50-en írják alá, mert az még faszább lesz. Tehát, hogy azért, mert nincs semminek következménye. Ez nekik játék egyébként. Hát azért ismerjük ezeket, jó néhány arcot ismerünk ezek közül a figurák közül. Ez nekik egy kiváló szórakozás. Jó nagy hülyeséget mondani, belegázolni emberekbe minden, mert baromira nincs semmi következménye.
És akkor itt visszatérünk ahhoz a problémához, ami engem már az előző, meg a 7000 ezelőtti kérdésnél is igazán foglalkoztatott, hogy miközben mi, vagy püspökeink, arról beszélnek, hogy normális országban ilyen és ilyen intézkedések tovább nyitják a szociális ollót. A mostani helyzetben, COVID alatt, előtt, után, fölött, közben, jobbról-balról, akár beleegyezett, akár nem, az intézkedések ilyen és ilyen sora ezt és ezt a katasztrófát fogja okozni. A közben valamiféle tettetett jó hiszeműséggel úgy viselkedünk, mintha ebben az országban ennek a kormányzatnak szándéka volna csökkenteni a társadalmi feszültségeket, a kisebbségeket a szándéka van csökkenteni, sajnos. Csökkenteni a társadalmi feszültségeket és egyenlőtlenségeket, minthogyha szándéka volna minőségi oktatást biztosítani, és a társadalmi mobilitást erősíteni, és így tovább. És az összes szakmai megszólalást, legyenek azok nagynevű közgazdászoktól, a szociális munkásokon át nagyon messze, sok tiszteletre méltó kivétellel, szóval nem az összes, de nagyon sok, az úgy tesz, mintha ezek a jó hiszemű megfontolt szakmai érvek bárhol megértő fülekre találhatnának, miközben teljesen nyilvánvalóan a társadalmi különbség és a társadalmi feszültség a cél. A nem is annyira eredeti, de példátlan tőkefelhalmozás, és az, hogy mindenki más a megélhetésből kiszoruljon, és a bizonytalanság legszélére kerüljön, az a cél. Az, hogy a közmunkások tekintélyes része tulajdonképpen a zsellérsor alatti szinten él évek óta, az volt a cél. Ezek nem hiba jelenségek, ezekre nem lehet, bármint hogy a NER rendszerében, ezekre nem lehet úgy felhívni a figyelmet, mint hogyha egyszer csak homlokához kapna a jó Rogán Antal, és leesne neki a tantusz egy szépen megfogalmazott intéstől, hogy hoppá, rosszul cselekedtem. Hogy hogyan érdemes cselekedni ebben a helyzetben, azon kívül, hogy valószínűleg kicsit kevésbé elvágólagosan, mint ahogy én személy szerint szeretem, de sokkal következetesebben és sokkal nyíltabban, az biztos. Tehát ezeket a dolgokat a nevén kell neveznünk. Amikor megváltoztatják a szociális törvény preambulumát, és beleírják azt, ahogyan kodifikálják törvényerőre, hozzák azt, ahogyan valójában Magyarország legalább 12 éve, de valójában régebben működik, hogy itt a szociális háló az tulajdonképpen egy bazi nagy kötél, amin a haveroknak eresztenek le segélycsomagot, és senki másnak, akkor nem lehet úgy tennünk, mintha ez a szociális háló létezne, vagy mintha a hatalomnak szándéka volna ezt fenntartani. A felháborodásunk jogos, de szerintem ezt a tettetet, vagy magunkra, lehet, hogy nem tettetett, de magunkra erőltetett jóhiszeműséget, vagy jóhiszemű naivitást, ezt örökre el kell hagyni.
Politikává kell tudni ezeket emelni, nem szakmai viták. Hát most abszolút friss, és igazából alig volt még reakció, csak úgymond szakmai. Az új egészségügyi törvény, aminek csak mondjuk egy pontját, hogy emeljek most ki, azt mondják, hogy na és akkor bezárják az 1200 főnél kisebb praxisokat. Ugye? Háziorvos hiány van, megszüntetünk praxisokat, és nem lesz. És vajon egyébként miért finanszírozhatatlan az egészség, hogy meg kiveszünk belőle alóvét? Meg köl, mert egyrészt rabolnak, szignifikánsan, lényegében és konkrétan politikai kérdés, és azért is ma már, mert jószerivel nem lesz semmiféle olyan alrendszer a társadalomnak, ami ne lenne az állami hatalom, a hatalom centrumához köthető. Az egész egészségpolitikai elképzelés, ami itt föl van vázolva, egy őrült nagy centralizáció és egy őrült nagy rablás, hogy más nem mondjak, mondjuk például egy darab központi labor fogja kezelni az állami egészségügyben a laborvizsgálatokat. Azért nem egy nagy ország ez, de azért most egy kicsit álljunk és gondoljunk bele. Ez egyrészt persze megint biznisz, központi szinten biznisz, kiszolgáltatottság. Mi lesz az adataimmal? Például. És mi lesz a hozzáféréssel? Már hogy a laborhoz való hozzáféréssel.
Hát és minőségbiztosítás.
És ez mind szignifikánsan politikai kérdés, nem szakmai kérdés. És ezért katasztrófa, hogy az ellenzék meg mint olyan egyel, és ebben a struktúrában, és ebben a formában impotens. De meg se szólalt egyébként semmi.
Igazából egyébként nem csak arra reagálnék, mert szerintem ez teljesen jó, amit elmondtál, úgy értem, hogy ez valóban, ha a politikai kultúráról beszélünk, ez az, ami így teljesen bele van rögzülve ebbe a nem is tudom, történeti politikai képződménybe, amit most Magyarországnak nevezünk. Tehát ez a amikor mindig úgy csinálunk, mint hogyha lenne ennek az egésznek valami többlet jelentése, és ezt mi elhinnénk, ez a, ami annak idején még a vicc is úgy szólt, ugye, hogy vagyunk, viccelődött Kádár János, jól vagyunk, viccelődtek a dolgozó munkásság, a parasság, meg a csatolt értelmiség. Tehát, hogy így eljátszani ezt a dolgot, ez a hatalom tudja, hogy mi tudjuk, hogy ők hazudnak, de mégis úgy csinálunk mindannyian, mintha lenne egy ilyen padödő, és pont azt látom, hogy ez felbillenőben van. És nem csak onnan, hogy már az emberek, mint hogyha egyre jó, emberek általánosítás, de hát ugye burzsá formális nyelv korlátaival küzdik az ember. Tehát, hogy már nem csak az emberek, a tömegek, a nép, akárhogy is nevezhetjük, kezdi elveszteni az illúzióját ebben, hanem pont ebben a szociális törvény preambulum módosításban én azt látom, hogy egyre inkább leszarják már ők is. Tehát már nem is próbálnak meg úgy csinálni. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a tizenvalahány év NER kormányzás időszakának ez a legőszintébb politikai gesztusa volt. Ugyanis erre nincs az a... most majdnem csúnyát mondtam már, nézett rám a pörzse, hogy ezért ki nem mondjam. Nem mondok ki ezért. Nincs
precedens,
az a, nincs az a rendszerű ember, aki azt mondhatja, hogy de hát ezt megmagyarázom. Egyetlen dobodon lehet megmagyarázni egy ilyen vér neoliberális dologgal, ez a mászatok ki a szarból. Egyedül mindenki oldja meg magának, csak ez meg elvileg idegen ám ettől, amit ezek magukról hazudnak, hogy ők ilyen gondoskodóak, mint a jó atya úristen, mint a földes úr, a jobb ágyainak.
Nem azt hazudják. János Vitézes csimbirimbit hazudja magáról az Orbán, minden egyes beszédében arról egy néhány szót, hogy mi szelíd, türelmes emberek vagyunk, valami oknál fogva, rendkívül békapárti, nem, az pont nem, sajnos, hát mindenki panaszkodik a szúnyogokra, hát tetszettek volna fizetni a békáknak időben. Szóval, hogy ezt az ilyen János Vitézes, hímes, rétes, csiribe, cseribe, virágos, akármit hazudják magukról, de gondoskodást, jóhiszeműséget és segítséget, azt nem hazudnak magukról, de nem mondtál hülyeséget.
Pontos, láttam, anyukám írt levelet tavaly az Orbán Viktornak, hogy bazd meg, te Orbán Viktor ilyet nem ír le, az anyukám ilyet csak mondani szokott. Hát ne írjad már nekem azt, hogy gondoskodol te rólunk nyugdíjasokról, mert hát ez rohadtul nem igaz. De hogy nem, hát mondják, a békapárti az viszont zseniális frajdi elszólás. Tehát azt a békát pártolják, hogy ugye ez egy mítosz, de hogy belerakják a hideg vízbe, és akkor lassan forralják, és akkor szépen átfő a béka. Ők ilyen értelemben békapártiak. Én azt hiszem, hogy most már az emberek elkezdenek ebből kiugrálni, legyen nekem igazam.
Lassan a végéhez értünk. Még jó lett volna elmondanom, vagy arról beszélni egy kicsit, hogy ugye annyit beszéltünk erről a hazugság áradatról, amelyik a magyar közéletet elárasztja, hogy ugye a Komcsikra mondták azt mindig annak idején, hogy addig ismételgettek egy-egy igazságot, egy-egy hazugságot, amíg egy idő után a társadalom egy része elkezdte igazságként felfogni.
És ezt nem a Komcsikról mondták, ez a reklámpszichológia egyik alaptétele. Teljesen kapitalista dolog.
Hát én a Komcsikról tudom, Péter.
Hát a Komcsik tanultak reklámpszichológiát.
És most mi zajlik, ugye? Itt van ez a bombás plakát. Csak erre a bombás plakátra 8 milliárd forintot költött, 8000 millió forintot költött el a kormány, ami eleve egy hazugság, ugye? Egy hazugságra épül. Az most megint egy külön bekezdés, hogy milyen ízléstelen. És közben, hogy ugye hivatkoznak a szankciókra, amit egyébként Orbán Viktor Brüsszelben megszavazott.
De Sándor, hát hogyha nem hazudnának, az már olcsóbból is kijönne, tehát igen, az igazságnak nem kell ekkora
támogatás. Engem még zavar, hogy a Komcsikhoz képest annyiban még különböznek is, hogy ebből a 8000 milliárd forintból legalább 8 milliárd forintból 2,5 milliárd forint a NER-hez csúszik le, ilyen közvetítő reklámcégeken keresztül.
Hogy mondjam el, hogy mi az, ami sokkal olcsóbban kijön, erre külön engedélyt kaptam a szerkesztőtől, az utcáról lakásba egyesület, aki az állam munkáját végzi el az állam ellenében, és segít lakásszegénységben élő embereket, a decemberi tombola sorsolásukra most már lehet tombolát venni, én fogok hülyeségeket beszélni a sorsolás idején, és én is felajánlok néhány üveg savanyú borkát a szüleim jó voltából, meg majd a saját néha ehetetlen, de néha ehető lekvárjaimból is. Úgyhogy kérem, támogassák az utcáról lakásba egyesületet, vegyenek jegyet a decemberi tombolasorsolásra, vagy ha ahhoz nincs kedvük, akkor valamelyik nagyon rossz indulatú rokonok nevében támogassák az Ulét karácsonyi ajándékképpen, mert nagyon jó lesz nézni majd a pofáját, amikor meglátja, hogy ez az ő nevében történt. Szóval, na, csak hogy ezt a szemérmetlen non-profit és jótékony célú reklámot itt ide becsúsztassam. Én egyébként azt is gondolom, hogy ebből a végtelen mennyiségű pénzből, amit egyik nemzeti konzultáció után a következő reklámkampányra elköltünk, abból mondjuk a magyarországi lakásszegénység és energiaszegénység kérdését tekintélyes részben rendezni lehetne, így soha nem esik szó valódi megoldásokról. A nagyon keveset emlegetett, de hál' Istennek legalább keveset szidott Finnországban például azt a rendkívül merész és avantgárd megoldást bírták találni mindenféle kormányok most már viszonylag hosszú távon, hogy a hajléktalanságra azt a megoldást találták ki, hogy lakáshoz juttatják a hajléktalanokat. Kifizethető szociális bérlakáshoz, amiből bevétel is generálódik, és véletlenül megszűnőben van a hajléktalanság.
Az a fantasztikus, ennek a plakátistóriának csak önmagában van csak jelentősége, bár olyan, mint 28 felkiáltója, hiszen ezen a plakáton egyetlen egy olyan szó, vagy metafora, vagy szimbólum, vagy izé nincsen, ami igaz lenne. De iszonyúan erősíti a kontextust, tehát mondjuk a dolog lényegét tekintve ezért van vitám a mondjuk ebben az összefüggésben is van vitám a Péterrel. Tudnélik, én úgy látom, hogy elképesztő módon hat az a propaganda, rengeteget áldoznak is rá, hogy rettenet van, nagyon nehéz itten a hazában, nekünk nagyon nehéz dolgunk van, a szankciók tönkre tesznek minket, de hát amúgy egyébként Európában meg katasztrófa van. Hát Németországtól minden szörnyűségek vannak, éheznek. Az anyák megvonják Németországban a szájukból a kenyeret, hogy a gyerekeknek legyen mit enni.
De hol a vitád velem? Hol a vitád velem? Ebben?
Nem abban van, ha figyeltél volna, abban, hogy ez bizony mondjuk a társadalmi elég volt, vagy megvilágosodás pillanatát iszonyúan hátráltatja. Ezért van nekem
kicsi. Én nem azt mondtam, hogy jósson a pillanat, én azt mondtam, hogy eljöhet. Persze, hogy hátráltatja.
Azért
dolgoznak, hogy hátráltassa.
Tehát én azt gondolom, hogy nagy mértékben hátráltatják. Nem látom rövid távon, vagy akár középtávon efféle ellenállásnak az esélyét, a lehetőségét látnám. De ez egyébként még ráadásul kollektív munka is. Ez akart lenni mondjuk az új dolog, amit hozzá szeretnék tenni. Tudnélik, tényleg ellopták a nyelvünket is. Akkor, amikor az unió szuverén tagállamainak képviseletében működő tanács tagjai hoznak döntést, akkor, ha úgy tetszik, az ellenzéknek, az értelmiségnek, vagy bárkinek, aki a politikáról megszólal, szerintem tilos, rövid távon azt sem fog már nagyon sokat használni, azt mondom, hogy Brüsszel. Brüsszel az egy város. Sikerült egy olyan totemet vagy gólemet létrehozni az emberek fejében, a fejünkben, és óhatatlanul én is nagyon sokszor használtam nyilván ezt a szót, hogy és akkor Brüsszel. Nem Brüsszel. És ezért nehéz egyébként értelmezni, vagy legalábbis nehezen értelmezik az emberek azt, amikor persze még hozzáteszünk azt a mondatot, hogy Orbán Viktor is megszavazta. De ebben nem nagyon érzik az emberek azt a gesztust, hogy ez a döntés, ha Orbán nem szavazza meg, akkor nem jöhet létre. A vétót nem nagyon érti senki. Úgyhogy csak azt akartam kinyögni, hogy azért ebbe a gödörbe, hogy belekeveredtünk, elég sokan ástuk ezt a gödröt, és vissza kell szerezni a nyelvünket, és a politikai megnyilatkozásokban pontosan kell fogalmazni. Tehát nincs Brüsszel, nem brüsszeli döntés. Nincs brüsszeli döntés. Nincs brüsszeli. Orbán Viktor döntése van.
Brüsszel a mozgalom neve.
Hogy én azt javasolnám, hogy ez a mai pörgős jó hangulatú műsor legyen keretes szerkezetű, és akkor egy hirodó.hu cikk címet mondanék itt a végére. Mi szerint a britek már félnek elmenni dolgozni, mert nincs pénzük szappanra.
Jönnek majd a kérdések, előtte azonban akkor, hogy legyen kerete, el is búcsúzom. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket, viszontlátásra.